Kedves hallgatók, mai tanúságtevünk Fábry Szabolcs.
1971-ben születtem Zirce a Bakonyban. Nagymázsonyban élek, ez egy település Balaton felvidéken, Kinizsipál kapcsán talán sokan ismerik. Feleségemmel, aki jogász, 3 gyermeket nevelünk, akik katolikus iskolába járnak. A munkámat tekintve vidékfejlesztéssel foglalkozom főállásban, Veszprém megyében területi képviseletet látom el, és hát a településnek 2006-tól 2011-ig, illetve 2014-től vagyok társadalmi megbízatású mellékállásban polgármester. A pálos közösséghez most már közel 10 éve szoros kapcsolatok fűznek, oda járunk családi lelki gyakorlatra. Rendszeresen hívom őket a településre, rendezvényekre, eseményekre. El is jönnek ezekre az alkalmakra, de velük szervezzük az igáslovakra épített fogatos zarándoklatot a Balaton felvidéken, és az ő velük való találkozás, illetve a rajtuk keresztül való Istenen való találkozás egy fordulatot jelentett az életünkben, hiszen én gyermekkoromban református keresztségben részesültem, és református gyülekezetbe jártam, illetve főiskolát is, református egyházi főiskolán végeztem el. De a szerzetesek életmódját látva, meg a szerzetesekkel való beszélgetések következtében egy néhány esztendővel ezelőtt arra a döntésre jutottam, hogy nem lehet kétfelé vinni a családot. A feleségem katolikus, ebből fakadó a lányom is. A két fiam, Csanád és Lehel is katolikus ittara kezdtek el járni, mi pedig lelki gyakorlatokra Pálos Szentkúton. Én azt láttam, hogy a szeretetnek, Krisztusnak olyan eleven jelenléte van a szerzetesek között, amelyet én addig soha nem tapasztaltam. Nagyon hálás vagyok a református közösségnek, elsősorban gyerekkorom lelki pásztorának, Vajna Lajosnak, illetve főiskolai főigazgatónknak, dr. Nagy Istvánnak, mert nagyon sokat tanultam tőlük, és nagyon hiteles életút az övék, példaképemnek is tekintem őket. De azt hiszem, hogy számomra leghitelesebb és Krisztus legelevenebben megélő élményeket 17 éves korom óta katolikus közösségekben tapasztaltam meg, és arra jöttem rá, hogy nem csak el tudom fogadni, hanem át tudom élni azokat a válaszokat, amiket kaptam Szűz Máriával kapcsolatosan, a papi nőtlenséggel kapcsolatban, az egyház 2000 éves intézményrendszerével kapcsolatban. Az ifjúkori hitélményem első élménye a cserkész fogadalmam volt. Veszprémben a katolikus csapat már 86-87-ben megalakult, titkos módon működött 90-ig. Zeitler Gusztáv történelemtanár cserkészparancsnok, aki jelenleg a gyerekeimnek is a cserkészparancsnok a vezetésével. Én ott náluk tettem fogadalmat, elküldtek a református közösségből, hogy legyen egy a fogadalmat tett fiú, aki majd aztán az alakuló református csapatban is aktív lehet. És számomra az a tábortűzi éjszaka, a cserkész 10 parancsolat és a fogadalomtétel szövege, az Istennek, hazának és embertársnak való szolgálat kötelessége gyökeres fordulatot jelentett az életemben. Én nem mondom, hogy jobb diák lettem. Én féltem az Istennel való szoros közösségtől, annak ellenére, hogy ebben nőttem föl, mert mindig úgy éreztem, hogy Isten le akar engem korlátozni, meg az isteni törvények azok valamiféle merev szabályok. Nálam nem egy pálfordulás van. Péter meg a Tamás apostolok személyisége áll hozzám közel az apostolok közül. Tamásban a kérdezni merés, meg a kételkedni merés tetszett nagyon, mindig is, meg most is. Szent Péterben pedig a heves természet, és őt sem akarja gyökeresen kiforgatni Isten a természetéből, egész egyszerűen elkezdi használni arra, amire szeretné őt használni a heves természetével együtt. Erre fiatalon még az ember nem jött rá, de az az éjszakai tábortűz, meg az egész cserkész fogadalom elindított azon az úton, hogy fontos volt utána is az, hogy szórakozni járjak, fontos voltak utána is a lányok, a baráti társaság, a fradi meccsek, szóval minden, ami addig is jelen volt az életemben, azok továbbra is fontosak maradtak, de elindított azon az úton, hogy ennél azért van több és fontosabb dolgok is vannak az életben, hogy igazából boldog akkor tudok lenni, hogyha másokat igyekszem szolgálni. A második meghatározó miatt a segédtisztképzés, ahol ketten voltunk protestáns gyökerűek a 30 fős résztvevői körből, és voltak ugye a kiképzőink, akik egyébként Kecskeméti Piarista Gimnázium szerzetesei, illetve tanára, világi tanárai voltak. Tóth Gyula, később veszprémi plébános atya volt a tábor parancsnok, aki maga is cserkésztiszt volt, és egyszerűen odaadta a szamaráját, ami azért a 90-es évek elején egy státuszszimbólum volt, hogy mi menjünk be protestáns istentiszteletre. Szóval visszatérve, én ott éreztem meg Isten szeretetét, jelenlétét. akkor értettem meg, hogy mi az Istennek a lényege, hogy nem akar minket kiszakítani gyökeresen ebből a világból, viszont ha ráhagyatkozunk, hogyha vele kapcsolatban kerülünk, akkor egy békességet kapunk. Azért 21 éves az ember, és erről a békességről rendszeresen letér, hogyha főleg van Péteri természet, mint én. Én szívesen kardot rántok az igaz ügyek mellett, amit aztán utána mindig meg kell, hogy bánjak, mert mindig figyelmeztet az Úr, hogy Pétert is, hogy nem biztos, hogy az a legjobb út, ha levágjuk ellenfeleink fülét, hogy utaljak a bibliai jelenetre. De hát az ember így haladt végig az útján. Nagyon hálás vagyok a nagykörösi főiskolának, mert nagyon sok olyan kérdésre kaptam választ, ami engem az értelmemet foglalkoztatta, a teremtéssel kapcsolatosan, a tudomány és a hit, a bibliai csodák átterével kapcsolatosan. Az emberek sokszor fölteszik, én is sokszor föltettem azt a kérdést, hogy ha Isten van, akkor miért van ennyi szenvedés, tragédia, stb. És ott a főiskolán értettem meg, hogy a szenvedésekért 99%-ban az ember a felelős. Amikor a főiskolások voltunk, az egyik levelezős diáktársunk, a Szajoli emlékezetes vonatbalesetben, tragédiában halt meg. Arról beszélt a lelkész a sírnál, hogy nem az Isten állítja át a váltót félrészegen, vagy nem az Isten indítja el rosszkor az egyik vonatot, és ugyanarra a vágányra egy másik vonatot, vagy nem az Isten gyár testre szerelhető robbanó töltetekkel. Mi emberek kaptunk egy szabadságot, egy hihetetlen nagy szabadságot, ami természetesen előre is visz bennünket, fejlődésben, tudományban, értelemben, képzettségben, újabb és újabb dolgok felfedezésében. Ugyanakkor ugyanez a szabadság alkalmas arra, hogy egymást pusztítjuk, és pont attól vagyunk szabadok. Isten nem kötöz le bennünket, hogy csak a jót tehetjük, működünk, nem működünk tökéletesen. A lovak mondjuk például tökéletesen működnek, ők nem szabad lények, ők azt teszik, amit beléjük kódolt a teremtés, persze, meg amit az ember még rájuk nevel, vagy rájuk formál, de alapvetően a teremtésbeli ösztöneiknek engedelmeskedve élik a teremtés szempontjából tökéletesen az életüket. Viszont nem szabadok, az ember viszont szabad. Ezt értette meg a főiskolán. Tehát bennünk is vannak belénk kódolt teremtésbeli küldetésünk, elsősorban a képmásságunk, az Istenhez való hasonlatosságunk, de ez csak akkor tud a tökéleteshez közelítően működni, hogyha bennünk Krisztus lakozik, bennünk jelen van személyesen Isten. A főiskolás éveimben az értelmemre hatott elsősorban Isten. Megértettem, hogy az ő szabályai azok nem ellenem, hanem azért vannak, hogy az életemet előrébb vigyék. Illetve azért vannak, hogy ha azokat megszegem, akkor újra és újra visszamehessek hozzá, és újra kezdhessem, vagy újra építhessem bele az életemet. És amikor igazán ráhagyatkoztam Istenre, legyen az pozitív vagy negatív élmény az életemben, legyen az egy kudarc, vagy csalódás, vagy nagyon-nagyon nehéz mélypont, mind egzisztenciálisan, anyagi értelemben, mind érzelmi szinten. Elhagytak, a lelkem roskadozva vittem, ahogy Ady Endre is mondja, egy nagy csalódást egy lányban, egy hosszú kapcsolat után, vagy az, hogy a szüleim elköltöztek, mert elváltak, az öcsém pedig az Egyesült Államokba került, tehát teljesen egyedül voltam, mint a kis Újon-Veszprémben, és nagyon nehéz körülmények között, hiszen éppen munkám sem volt, megszűnt az az iskola, ahol tanítottam. Mindig rájöttem, hogyha ezeket Istennek ajánlom, tehát azokat a helyzeteket, amikor bajban vagyok, nála van a legjobb megoldást. Meg tudtam oldani egy csomó helyzetet saját erőből is, de abból mindig az jött ki, hogy előbb vagy utóbb azokat az eredményeket elvesztettem. És amikor ezt átadtam az Úristen kezébe, hogy te döntsd el, hogy nekem a közéletben kell-e például működnem, vagy sem, akkor nem csak megkaptam a közéletben való működés lehetőségét és felelősségét, hanem olyan társakat, olyan képviselőtársakat, olyan munkatársakat, olyan barátokat kaptam, akikről korábban álmodozni sem mertem, sőt, mi több, elmondható, hogy például a településünk történetében az elmúlt 20-25 évet nézve soha nem volt stabil többsége egy településvezetőnek, mindig a mindenkori polgármester, én is, az elődjeim is, az átmeneti időszakban az utódom is, kénytelen volt állandóan megalkuvásokat kötni, vagy pedig folyamatos hatalmi harcokba bonyolódni azért, hogy működni tudjon a település. És hozzáteszem, hogy olyan képviselő társat is kaptam, és egy nagyon fontos aláhúzandó társ, aki például nem biztos, hogy ugyanúgy gondolkodik, ugyanazokat újságokat olvassa, vagy ugyanazokat a hírforrásokat választja meg, más gondolkodású ember, de a jó indulat, a falu fejlődése neki is fontos ügy, és az emberi korrektség és egyenesség. Tehát nem taktikáznunk kell egymással, hanem őszintén meg tudjuk beszélni a problémákat. Hosszan sorolhatnám azokat a példákat, ahol amikor átadom Istennek a dolgokat, akkor azok a helyükre kerülnek, amikor pedig magam akarom megoldani magam erejéből, akkor is meg tudok oldani sok mindent, de azt hiszem Istennél mindig jobb megoldások vannak, mint amit az ember egyedül tud létrehozni. Például a feleségem megismerése, a gyermekeim érkezése, a munkahelyi lehetőségek, a családtagokon keresztül kapott anyagi, akár egyéb lehetőségek.
A te hited mennyiben segít, vagy esetleg gátol téged a munkában, illetve az emberekkel való kapcsolatodban?
Igyekszem odafigyelni az emberekre. Azt hiszem, hogy a leginkább erre van szükség. Milyen egyéni gondjaik, bánataik, problémáik, kétségeik, esetleg örömeik vannak. Mert azért ez napjainknak nagy betegsége, hogy mindig csak a negatív dolgokat vesszük észre magunk körül. Én se vagyok, és szerintem egyikünk sem tökéletes. A türelmetlenség, vagy a meggondolatlanság, vagy az előbb említett péteri habitus azért az emberből elő-elő tör. Ez nem jelenti azt, hogy az ember egy ártatlan báránykaként éli az életét. Sem a birka értelmében nem jelenti, sem egyébként. Nekem is naponta meg kell harcolnom a saját hibáimmal, és naponta kell szembesülnöm, hogy sokszor ebben a harcban elbukom. Ezt nyilván, akik kárörvendéssel vagy indulattal kezelik, azok örülnek, hát ezek se különbek, mint a világ többi embere, de valahol tudják, hogy azért bennünk van egy nagyon erős belső tartás. Nyugalom, harmónia vagy béke, ami még akkor is bennünk van, amikor az ember éppen kiborul. De ehhez nagyon nagy szükség van arra, amit most már tényleg 6.-7. éve gyakorlunk, hogy fogjuk a családot gyerekestől, és elmegyünk Pálosszentkútra, és ott vagyunk lelki gyakorlaton. Ahhoz, hogy én esetleg másokat a magam hitvány módján, de feltölteni, segíteni tudjak másokon, akár egy egész közösségen, ahhoz nekem is fel kell töltődni. És nekem ebből a szempontból nagyon sokat jelentenek a Pálosszentkúti élmények, a hajnali ébresztés és reggeli imádkozások, szentségimádások, személyes beszélgetések a szerzetesekkel, a bírópüspökotya előadásai, az azt követő elmélkedések, a térdre borulásnak az élménye. Hosszan sorolhatnám. Tavaly első áldoztam, vérmálkoztam. Volt egy házi protestáns esküvünk, de a 10. éves házassági fordulónkon megkötöttük a szentségi házasságot is, ami számomra egy nagyon fontos, komoly fordulat volt, mert egy isteni ajándék, kisebb csoda, hogy mi egymást megtaláltuk a feleségemmel, de az is egy isteni ajándék, mert csak rajta múlott, hogy egymást meg is tudtuk tartani.
Megoszthatók részletek ebből a történetből? Szerepet játszott-e a te hited meg élet felfogásod abban, hogy majd ki lehet a párod? Mert nyilván valami alapján mindig választ az ember.
Nekem elég sok barátnőm volt a gimnáziumi évek alatt. Aztán a cserkészetnek köszönhetően volt egy hosszú kapcsolatom, ami inkább egy munkakapcsolat volt. Utána nagyon egyedül éreztem magam. Amikor nagyon elegem lett a különböző röpke életű kapcsolatokból, meg munkahelyi, meg egyéb megismerkedésekből, akkor elkezdtem, nem szégyellem, én interneten kerestem meg a páromat, és ott bekarikáztam azokat a kritériumokat, amiket fontosnak tartottam, legyen konzervatív, akarjon több gyereket, családot, ugyanakkor legyen értelmes, művelt, és legyen keresztjén. Aztán nagyon sokáig leveleztünk a későbbi feleségemmel, és az egyik legalkalmatlanabbnak tűnő időpontban, a legalkalmatlanabbnak tűnő állapotomban találkoztunk, és ebből egy hajnalig tartó beszélgetés lett, és nagyon sokáig egymást tisztelve találkoztunk, beszélgettünk, nagyon-nagyon szép időt töltöttünk együtt, de a házasságig vártunk egymással. Ez nagyon izgalmas és nagyon szép időszak volt, kivártunk, és ezt egy percig nem bántuk meg. Isten nélkül nem csak nem találtuk volna meg egymást, hanem Isten nélkül nem is tartottuk volna meg egymást. Ebbe biztos vagyok. Nekünk is vannak olaszos jeleneteink a házasságban, de biztos, hogy benne sokaknál vannak. De eljutottunk oda, hogy ketten együtt érdepeltünk az oltár előtt, és csak két barátunk és a három gyerekünk, illetve a legszűkebb családi kör. Néhány családtag jelenlétében 10 év után megerősítettük a házasságunkat egy szentségi házassággal. Az, hogy a gyerekeim a saját erőnkön minisztrálnak, ez az egyik legnagyobb boldogság. És ha már itt tartunk, meg kell említenem a nagymamámat, aki borzasztó idegesítő módon vitt minket minden vasárnap a Szent László templomban, nála nyaraltunk Debrecenbe. Viszont olyan szeretetet, összetartást, derült harmóniát, jókedvet sugárzott, amit felnőtt fejjel értettem meg, hogy mindez az ő mély, személyesen naponta megélt szolgáló hitéből táplálkozott. Csak felnőtt fejjel értettem meg, hogy lehet az ő tragikus élete, hogy lehet mégis derűvel, meg jókedvel, meg szeretettel teli, és ezért tudom, hogy a gyerekeim esetében is a legfontosabb ez az alap, mert ez fog nekik majd visszajönni, ez fog majd előjönni akkor, amikor annak ideje lesz. A világ tele van a mi értékeinkkel ellentétes hírekkel, információkkal, de nem vagyunk annyira kevesen. Most például Rómában voltunk, feleségem 40 éves születésnapján. A reggeli misén ketten voltunk a Magyar Zarándokházban, mert pont elmentek a zarándokok, és még nem jöttek meg a többiek. A reggeli misén hárman voltunk, a pap, a feleségem, aki felolvasott, meg én.
Ez úgy tűnik, mint Isten külön ajándéka.
Pontosan, nagyon bennem van ez az élmény. A lényeg az, hogy másnap a Vatikánban meg a Szent Péter téren több tízezren voltunk. De egy valaki mindig ott volt, ez pedig Krisztus. És ez egy annyira jó élmény volt, kontraszt az ember életében. Annyira jó volt látni. Velettem két vietnámi pap imádkozott. Mondta együtt az Úr angyalára a válasz szövegeket latinul. És beleborzongtam abba a tudatba is, hogy mit éltek át a vietnámi háború és azt követő kommunista diktatúra idején, és most ott vannak mellettem felszentelt papként, és együtt mondjuk az Úr angyalát, hogy ott voltak az európai fiatalok, akikről lemondunk, mert már csak dekadensek, és nem érdekli őket semmi, hát nem igaz, hát ott voltak bajor fiatalok, ott voltak francia fiatalok, voltak olaszok, természetesen nagyon sokan, akkor megjöttek a motorosok bőrruhában, motoros felszerelésben, hát mindent gondolt volna róluk az ember, csak azt nem, hogy bekapják a bukósisakot, és letérdepelnek a Szent Péter tér szélén, ameddig bejöhettek motorral, és térdepelve hallgatják az Úr angyalát. Nem igaz, hogy kevesen, hogy nagyon sokan vagyunk, inkább csendben vagyunk. De azért nem árt kiállni a világ színpadára időnként, és határozottan kiállni az értékeink mellett. Jó látni, hogy hány embernek fontosak ezek az értékek. Ezt sokan vágyják. Van sok kereső fiatal. Valahogy meg kell őket erősíteni, hogy elmenjen a templomba, a olyan közösségbe, ahol nem kihajítják őket a kérdéseikkel, vagy a kétkedéseikkel, hanem rábízzák Krisztusra, hogy megmutassa önmagát. Én nagyon hálás lehetek, hogy a falunkban is sok olyan ember van, akikkel tudok hitről beszélgetni, tudunk közös élményeket átélni. Nagyon nehéz helyzetben vannak a mi plébánosaink, mert ketten 16 falut látnak el, úgyhogy dolgozunk azon, hogy vagy a teher legyen nekik könnyebb, vagy pedig még több erőt adjunk nekik, hogy még elevenebb legyen a katolikus közösség is. Mennyi, hogyha én hálás vagyok azért, hogy egy olyan országban élhetek, ahol viszonylag béke van. Hálás vagyok a családomért is, szeretteimért, azokért, akik élnek, azokért, akik már nincsenek köztünk. Őrizd meg az egészségünket, közösségeink békéjét, kezdve a családtól, a falun át, nemzetig, mert oly sokan, nagyon sokan eltávolodtunk tőled. Nagy megújulásra lenne szüksége a világnak, és a világ ezer részének is, ahol élünk. Én bízom benne, Istenem, hogy mindaz, ami zajlik körülöttünk, az nagyon sokakat indít arra, hogy keressenek téged, minél többen megtaláljanak és megvalljanak téged. Amen.
Kedves hallgatók, Fábri Szabolcs tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu Maria.
a lélek hangja.
A közösség szolgálatában Márton Áron püspök élete és kora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, hazánkban és határain túl.